Egy jó kávéhoz mit szólnának? Ha még nem került sor a délutáni kávézásra, akkor itt az ideje, hogy kávézzunk egyet.
Ígyunk egy kávét is, elmondom.
Tartsanak velem egy kávé micivel. Egy jó kávéhoz mit szólnátok? Van, hogy csak egy kávéra van időnk, csak egy jó kávéra. És van, hogy már szinte terápiás jelleggel kávézgatunk. Jó hatása van, tapasztalatból mondom, pláne, ha terápiákat illetően szakmabelivel beszélget az ember, mondjuk egy jó pszichológussal, szimplán emberileg is. Megoszlanak a vélemények arról, hogy a napi életünkhöz, a házi orvosunk mellé kellene-e a házi pszichológus, de egy biztos, mi magunk is sokszor válunk lelki bajok megmentőivé. Elég csak sétálni az utcán, beszélgetni az emberekkel, munka és szabadidő közben, az emberi kommunikáció hiányának köszönhetően felértékelődött bármilyen nem virtuális és gépfüggő érintkezés, emberi reakció. Ebben az űrzavarban pláne fontos, értékes, ha a párunkkal, a családunkkal jól kommunikálunk, vagy ha nem megy, akkor felismerjük a tényt, vagy megelőznénk a bajt, és mondjuk párterápiára van szükségünk. Na de mi ez a párterápia? Uri-muri faxni, vagy tényleg érdemes komolyan venni? Nyitrai Kata, kommunikációs szakértő, televíziós újságíróként több mint 2 évtizedes tapasztalattal tudja, és azonnal látja, ha a kommunikációs fronton vannak csaták, de pszichológusként, pár- és családterapeutaként immár szélesebb eszköztárral és új megvilágításban kezeli az erre nyitott pácienseket, hát pont úgy, mint Balogh Gábor pszichológus, akivel együtt és közösen kezdtek párterápiát tartani. Hogy miért jobb, ha egy férfi és egy nő vezet bennünket kézen fogva? Hogy mi van egy párterápia előtt? Egyáltalán miért van erre szükség? Hogyan előzhetnénk meg? Na és mik azok az én üzenetek, és mi az az én idő? A tavasz nyitányaként bontogassuk együtt a lelkünk virágait, és tartsatok velünk ma is, kávézzunk együtt egészen 5 óráig. Köszöntöm a legjobbos hallgatókat, hát ismét egy csütörtök délután, és ismét egy kávé micivel, és ahogy az előbbi kis felvezetőmből már kiderült, hát én azt gondolom, hogy egy igazi, tavaszias hangulatú, olyan feltöltődős témával és kávéval sikerült a mai napra érkeznem, és természetesen a két vendégemmel, Nyitrai Katalinnal és Balogh Gáborral, mind a ketten pszichológusok, úgyhogy nagyon kell ma vigyáznom, azt hiszem. Sziasztok!
Szia Gabi, én is üdvözlöm a hallgatókat. Igazából szerintem nem kell vigyáznod, gyönyörű napsütés van, minden rendben lesz, egy jót fogunk beszélgetni.
Szia Gábor.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, szia Gabi. Én is hasonlóképpen érkeztem, beszélgessünk egy jót.
Beszélgessünk egy jót. Jó, hát azért én remélem, hogy a hallgatók is ugyanúgy gondolják, hogyha pszichológus társaságba kerülnek, akkor azért nem kezdenek el óvatoskodni. Egyébként, ha már ez így eszembe jutott, ez jellemző, tehát hogyha megtudják azt rólatok, hogy pszichológusok vagytok, akkor elkezdenek másképp viselkedni az emberek, Kata?
Nekem még van felmentésem, én alapszichológia szakot végeztem, és a mestert még csak most képződöm, úgyhogy én még egy kicsit azt mondhatom, hogy én inkább kommunikációs szakértő vagyok és tréner, de azért mindig kiderül egy társaságban, hogy mivel foglalkozom, és hát akkor persze ugyanúgy egy autószerelőnek elmondja az ember, hogy hú, a kocsimmal ez van, mert hát ő biztos ért hozzá minden autóhoz, ugyanúgy előhozzák persze mindenki a saját problémáját, de azt gondolom, hogy ez így természetes, hiszen sokszor beszélgetünk amúgy is arról, hogy kivel mi van. Engem ez nem zavar, nem érzem azt, hogy akkor én dolgozom ilyenkor is.
Uh-huh. Gábor, te tapasztaltál ilyeneket?
Igen, hasonló nekem is az élményem. Talán van a személyiségemben is egy olyasmi, hogy így megnyílnak nekem az emberek. Nyilván a pályaválasztásban is ez segített nekem. És hogyha megtudják, hogy pszichológus vagyok, akkor van egy nagyobb nyitottság bennük arra, hogy megosszák velem a problémáikat.
Na jó, hát azért én minden műsoromat úgy kezdem, ezt Kata már tudja, hiszen nem először jár nálam. Beszélgettünk már a jó kommunikáció titkairól, ami én azt gondolom, hogy sok-sok mindenben kapaszkodik egyébként szerintem a mai témánkhoz, és azt talán elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy hát ez nem csak a mai témánk lesz, hanem ebből egy ilyen kisebb sorozatot is indítunk, úgyhogy remélem, hogy ennek nagyon örülnek a hallgatók, hiszen azért ilyenkor valahogy tényleg a napsütéssel, a tavasszal úgy egy picit úgy fel akarunk töltődni, egyáltalán nem baj, hogyha ehhez lelkileg is hozzáteszünk valamit. Szóval oda akartam én kiukadni, hogy azért a műsorom elején mindig a kávézgatós kérdésemet fel kell tennem, főleg azoknak, akik még nem jártak nálam, de hogy tényleg terápiás jelleggel egyébként, hogy hat-e az, hogyha egy jót kávézgatunk így együtt. Kata, ilyen megközelítésből kávézgatni szoktál? Szóval, hogy na jó, akkor csak induljunk el kávézni, aztán abból lesz gyakorlatilag egy ilyen kis civil terápia.
Persze, hát minden kávé mellé egy jó beszélgetés azt gondolom, hogy jár, és sokszor az úgy indul, hogy először elkezdtünk kávézni, aztán beszélgetni, és nem titok az is, hogy amikor a Gáborral közösen dolgozunk, akkor mi is megkínáljuk a hozzánk érkezőket teával, kávéval, vízzel. Nem szeretnénk azt, hogyha egy ilyen hideg rendelői hangulat lenne, hanem azt szeretnénk, hogyha jól éreznék magukat, és tudnánk őszintén beszélgetni, és hát, ahogy te is mondtad, és a műsorod is jelzi, egy kávé mellett ez persze, hogy könnyebb.
Ugye, hogy sokkal egyszerűbb, Gábor, remélem, hogy neked is azonnal most már így mindenféle, még nem jártál nálunk, tehát hogy így remélem, most nagyon jól érzed magad, majd a mici kávét is remélem megkapod idővel, megérkezik. Te egyébként nálad a kávé komoly tényező? Tehát, hogy
a
lehet...
kávé nálam nagyon komoly tényező az ébredéshez mindenképpen.
Mert én... keveset alszol, ez szakmai reggelet. Ártalom.
Nem elalszom kevesebbet, azt gondolom, hogy nekem ez egy ilyen rituálé. Nagyon-nagyon szeretem a kávét, szeretem azt a kávét, amit én főzök, szeretem azt a kávét, amit nekem főznek.
Úgy, volt valamilyen különleges helyszín az életedben, ahol nagyon különleges kávét fogyaszthattál?
Nem jut ilyen eszembe.
Nem baj, műsor végéig még lehet, hogy majd még mit színét faggat ilyesmiről.
Mostanában nagyon szeretek Katával kávézni, hogyha mondjuk így nem jön össze a párral a kávé, akkor mi mindig megbeszéljük az eseteinket előtte, utána, szóval, hogy az is hozzátesz még ehhez a hangulathoz. Az
igen, eset... kicsit meg is bántottál, amikor nem mondtad, hogy nem jut eszedbe ilyen esemény, mostában úgy szoktuk kezdeni az egyik igen. helyszínen, valóban. Hogy mindig hozzon egy finom kávét, együtt kávézunk, mert ez tényleg fontos, Gabi, amit kérdeztél, hogy nem csak a párokkal jó megbeszélni, hanem szánunk mindig időt arra, hogy egymással átbeszéljük, felkészüljünk, ki fog most hozzánk jönni. A terápia után is beszélgetünk egy kicsit, és bizony elég sokszor ez kávé mellett történik.
Azért az most eszembe jutott, Kata, hogy a televíziós múltadból adódóan az, hogy az ember szerkesztő fejjel is gondolkodik, hogy gyakorlatilag ilyen szempontból, ugye itt eseteket említettetek, ez nekem nagyon tetszik ez a szó, hogy mi esetek vagyunk, ha esetleg a kezeitek közé kerülünk. Szóval, hogy az emberi szerkesztő fejjel azért csak nem bújik ki a bőréből, de hát felkészülsz, ugyanúgy felkészülsz egy témára, ebben az esetben az a pár lesz a téma nektek, akiből fel kell készülnötök, hogy hogyan közelítsétek meg, hogyan menjen. Nem akarok elébe futni itt a mai témánknak, mert ezt szeretném, hogy ebbe segítenétek ti kapaszkodót és menetrendet fölállítani, de valahogy azt látom, hogy tényleg egy ilyen, egy pszichológus számára az ember, egy pár gyakorlatilag egy jó kis egy olyan téma, amit ugyanúgy fel kell építenetek, mint hogyha egy tévéműsort, vagy egy rádióműsort raknánk össze. Jól érzem én ezt? Van benne hasonlatosság?
Van benne hasonlatosság, abban biztosan, hogy ugye mivel dolgozunk, a szavakkal dolgozunk, és ugye a televízióban is mivel dolgozunk, ugyanúgy a szavakkal, ugyanúgy a kifejezésekkel, és ez az egyik oldala, hogy kommunikációban nagyon sokszor az elakadásokat is kommunikációs félreértések okozzák, tehát nem vagyok azért messze attól, amit eddig csináltam, sőt sokszor nagyon hasznos, és a Gáborral együttműködve nagyon jól érezzük, hogy kiegészítjük egymást. Sokszor látjuk azt, hogy a pár nem tud egymással kommunikálni, ott ülnek előttünk, és rajtunk keresztül beszél. Ezeket próbálunk ilyenkor segíteni, hogy a kettőjük közötti kommunikáció is elinduljon. Ez az egyik fontos. A másik, amit azért inkább kérdeztél, hogy ez persze, hogy felkészüléssel jár. azt gondolom, hogy az ember nem változik, hogyha komolyan veszi a műsorkészítést, komolyan veszi ezt az új feladatát is, és felkészülünk minden egyes pár egy külön, hát ahogy te mondtad, mondhatjuk azt, hogy eset, de inkább azt mondanám, hogy egy külön helyzetben vannak. Vannak hasonlóságok, de igazán mindenkivel szeretünk, mindenkivel úgy szeretünk úgy gondolkodni, hogy ő egy egyéni eset, egy egyéni pár, egyéni problémákkal, és ilyenkor ezért jók ezek a bizonyos beszélgetések, amit említettem.
A Katáról ugye az kiderült, hogy ő televíziósként dolgozott, tehát a kommunikáció valóban nagyon-nagyon ott volt az életében, és én ezt igazolhatom is. Gábor, nálad ennek volt valami másfajta pálya előzménye, hogy te arra adtad a fejed, hogy mondjuk pszichológusként dolgozzál, tehát a kommunikációhoz, vagy bármilyen más vonalhoz neked volt kötődésed? Te miért ezt a vonalat választottad?
Már hogy pszichológus leszel. Alapvetően nekem ez egy nagyon személyes élményből fakad, az, hogy pszichológus lettem. A saját önismereti utamon indultam el, és kerestem magamnak egy olyan dolgot, egy olyan célt az életemben, amit azt éreztem, hogy értelmet adhat a mindennapjaimnak. Így kerültem én ehhez a hivatáshoz közel. Mondhatom úgy, hogy a saját önismeretem mentén. I've got a deeper love, deeper love inside, and I call it high, a deeper love.
Egy kávé Micivel ezen a csütörtök délutánon is, ahogy ezt már megszokhatták a rádióbés hallgatói, 5 óráig kávézgatunk, és ma két pszichológust hívtam vendégként, hogy segítsen nekünk a tavaszi lelki feltöltődésben olyan igazi magunkhoz térés. Én szerintem ez az időszak, amikor úgy észrevesszük, hogy jaj, de jó, tényleg most már ügyeznek a fák, igaz, hogy hajnalban még hideg van, de azért úgy jó kutyát sétáltatgatni, jó beszélgetni az emberekkel, és ahogy én itt a kis felvezetőmben is mondtam, gyakorlatilag a mindennapi pszichológiával, én lehet, hogy ezt én rosszul érzem, de valahogy, mintha az utcán bármilyen helyzetben folyton találkoznánk. Az előbb itt Gáborral fejeztük be, ugye itt a zene előtt a beszélgetést, és akkor még ugyan a kávé kapcsán kötöttük, hogy vajon terápiás jelleggel mennyire lehet jó. De hogy a mindennapi életünkben az, hogy pszichológusokhoz forduljunk, az valóban gyakorlatilag annyira idézőben hétköznapinak kellene lenni, mint ahogy mondjuk a házi orvosunkhoz fordulunk? Tehát, hogy ennek a cikis jellege egyáltalán, hogy van-e ilyen, ezt én jól érzékelem-e, ez mennyiben változik, vagy változott az utóbbi időben, Gábor?
Én a hétköznapokban és a munkám kapcsán nem találkozom ilyennel, hogy bárki is, aki hozzám fordul, cikisnek érezni, hogy pszichológushoz fog járni. Nem. Kata, te?
Azt hiszem, ez változott. Tehát én azt gondolom, hogy változott. Amit te mondasz, azt én is érzékeltem, de inkább régen, hogy hát olyan kellemetlen, ne beszéljünk róla, ne mondjuk el, hogy hát én nekem a lelkemmel valami baj van. Az a szemlélet nekem jobban tetszik, hogy ahogy az automat is elviszem autószerelőhöz, hogyha probléma van, meg teljesen normális, hogy kozmetikushoz járok. Miért lenne probléma az, hogyha én nekem egy elakadásom van, akkor valakivel ugyanúgy szeretném megbeszélni, vagy lemegyek a házi orvoshoz, hogyha lázas vagyok. És kicsit átkanyarodva valamivel mi igazából foglalkozunk, avval a szemlélettel a családterápiánál, tényleg az a szemlélet a meghatározó, hogy együtt beszéljük át a dolgokat. Mi nem tanácsokat adunk, nem konkrét, megmondjuk, hogy mit kell csinálni, hanem igazából segít azokba az elakadásokba, amivel a párok, családok hozzánk érkeznek, és ez egy fontos és más típusú szemlélet, egy kicsit érdemes talán ezt is megismerni.
Az, hogy ti együtt tartotok párterápiát, ez egy újdonság, ugye? Tehát, hogy, mert hogy ez nem volt eddig úgy általános. Tehát inkább az szokott előfordulni, van egy nagyon kedves pszichológus nő, vagy éppen egy pszichológus, és akkor hozzáfordulnak a családok, a párok, és akkor ő egyedül van. De az, hogy ti ketten tartotok ilyen párterápiát, az gyakorlatilag egyrészt ez forradalmasítja ezt a dolgot, ha én ezt így jól sejtem, tehát hogy megváltoztatja a párokhoz való viszonyulást, vagy a témához való viszonyulást, Vagy ez egyfajta új koncepciónak a része, Gábor?
Nem új.
Nem új.
Ez a legjobb ebbe, hogy ez nem új, mert hogy ez lenne a standard elrendezése egy pár vagy családterápiának, hogy egy férfi és egy nő pszichológus, vagy párkonzulens vesz részt együtt a párral, a családdal. Ez a standard.
Uh-huh. És a családterápiás szemléleten belül azért tegyük hozzá, hogy igen, azon belül abszolút a standard, amit mondasz.
Uh-huh. Igen.
Tehát oké, ez egy teljesen általános dolog, hogy ennek így kellene, vagy hogy így van, és ezt tudják egyébként a párok. Mi vezeti oda egyébként a párokat, hogy szükség legyen a párterápiára? Tehát menjünk ennek így az elejére, jó? Kata, segíts
nekünk. Jó, még egy kicsit visszakanyarodok ahhoz az első kérdésedhez, hogy miért jó az, hogy mi ketten vagyunk. Én azt gondolom, hogy mindig jó egy terápiás folyamatban, ha két ember ül ott, mert látjuk azt, hogy mi történik egymással, tehát mi ketten is akár mintát szolgálhatunk a párnak. Mire gondolok itt? Arra gondolok, hogy mondjuk ők nehezen kommunikálnak egymással, úgy elbeszélnek egymás mellett, nem értik egymást, és azt látják, amikor mondjuk a Gábor hozzám fordul, és azt mondja, hogy Kata, az előbb azt mondtad, hogy én erről azt gondolom, hogy, és megmutatjuk egy kicsit mintaként is, hogy például mi hogyan kommunikálunk. Ez egy pici szeglet, csak nem szoktak rá gondolni, hogy ez miért nagyon klassz, akár ilyen szempontból is biztos, hogy jó, hogy mi együtt vagyunk, és tudunk egymásra is reflektálni, és látják, hogy hogyan lehet nagyon klasszul vinni a szót, átadni a másiknak, figyelni a másikra, hiszen mi végig figyelünk egymásra.
De az, hogy egyébként az emberek, a párok mondjuk nem kommunikálnak egymással, akkor egyáltalán odáig könnyen eljutnak, hogy elmenjenek együtt a párterápiára? Tehát az már egy nagy kihívás, nem? Hogy igen, egyáltalán nem, odáig eljussanak.
Most csak egy mondat, még nem mindenki nem kommunikál, csak előfordul, hogy nem jól kommunikálnak
igen,
egymással.
Igen, de általában
hogy...
a kommunikáció, nem? Amikor már eljutnak idáig az emberek.
Akkor igen, akkor valószínűleg valami megszakad, de ez nem feltétlenül ebben nyilvánul meg.
Meg hogy azért sokféle ez a helyzet is, ahogy eljutnak hozzánk. Azért azt elmondhatom, hogy sokkal több megkeresést kapunk, mint akik valójában utána találkozni fognak velünk. Uh-huh. Szóval ők ugye egyeztetnek valamelyikünkkel, és még dönthetnek úgy, hogy mégsem jönnek el.
Akkor menjünk oda-vissza, hogy mikor van szükségünk párterápiára?
Sok esetben lehet, sok olyan helyzetet hozhat az élet, amikor jó, hogyha megbeszéljük valakivel, amikor érezzük azt, hogy elakadtunk. És nem azt a szemléletet szeretnénk követni, és mi ezt, ennek nagyon örülök, hogy azért most már ez érezhető, hogy itt sem az a szemlélet dominál, hogy hát nem működik, dobjuk el, keresünk másikat. Ez úgyfajta fogyasztói szemlélet, hogy nem kell megjavítani a mosógépet, ne is költsünk alkatrészre, vegyünk egy újat. Párokban is nagyon sokszor ez van, hogy nem működik a kapcsolatunk, mit csinálunk, kilépünk belőle. És hát a kérdésedre visszatérve nagyon sokszor egy ilyen kilépés külső kapcsolat hozza el a párokat, amikor van már egy megcsalás, van már egy probléma. Hát ez egyik fő elem, amikor eljönnek a párok, hiszen valamelyikőjük kilépett a kapcsolatból, és szeretnék rendbe tenni. De nem csak ilyen helyzetek vannak. Nagyon új jelenség, hogy úgy is eljönnek hozzánk, hogy mondjuk gyereket szeretnének, és gondolkodnak azon, hogy akkor ők együtt lesznek-e alkalmasak családnak. Tehát nagyon sok ponton kereshetnek minket meg.
Nekünk kicsit ez a párkapcsolat életciklusok egy ilyen mankó a munkánk során, meg hogy ezt a klienseinkkel is meg szoktuk osztani, hogy igazából az, hogy mondjuk ők egy alakadásban vannak, az nem csak abból adódik, hogy ők a párnak a szereplői, hanem vannak ilyen tipikus élethelyzetek. Amit a Kata is mondott, ez az az élethelyzet, amikor mondjuk így összeköltözik egy fiatal pár. És ugye elmúlt már ez a rózsaszín köd, már a szerelem az már talán inkább az összeköltözésnek a praktikumai veszik át a szerepet, és akkor elkezdenek ugye vitatkozni. Meg hogy ugye egyezkedni arról, hogy mit hogy szeretnének. Ez is egy ilyen tipikus élethelyzet, amikor ugye szükségük lehet egy konzultációra. Vagy nézhetünk egy másikat a másik végéről az életünknek, amikor kirepülnek ugye a gyerekek. Nagyon sokáig ugye gyerekek voltak a fókuszban az életünkben, akár 20-30 évig, és ott maradtunk ketten egymásnak. Na mi legyen most? Mit kezdünk egymással? Hogyan szóljunk egymáshoz? Mit kezdjünk egymással? Ilyen párunk is volt már.
Egy kávé Micivel és mai vendégeimmel, Nyitrai Katával és Balogh Gáborral, akik pszichológusok, sőt, párterapeuták, családterapeuták, és hát én számomra ez újdonság volt, de azért ők most már elárulták, hogy azért ez nem egy új dolog, hogy ezen a területen egy férfi és egy nő, két pszichológus gyakorlatilag az ideális családot is így picikét így megjelenítve azért párban fogadják terápián azokat a párokat, akiknek erre szükségük van. Na de azért itt egy picikét tényleg itt álljunk meg, vagy ugorjunk vissza, mert én azt gondolom, hogy akkor, amikor egy párterápiának a gondolatát mondjuk otthon a feleség mondjuk felveti, hogy hát ugye ez szokott lenni az első, hogy mégiscsak menjünk el, próbáljuk megmenteni a házasságunkat, próbáljuk meg beszélgetni róla, amire az én tapasztalataim szerint első körben a férfiak azt szokták mondani, hogy ugyan már minek, hagyjuk ezt a hülyeséget, de ha azt mondja talán a feleség, hogy tehát lesz ott egy férfi is, van ott egy cinkosod, egy szövetségesed, akkor lehet, hogy nagyobb a bizalom. Ezért is nagyszerű dolog a az, hogy ti együtt tudjátok csinálni ezt, Gábor?
Hát ez a, nagyon jól leírtad a standard szituációnkat, amivel szoktak hozzánk fordulni.
Pedig nem voltam még.
És általában kevés kivétellel inkább a hölgyek keresnek meg minket, és valóban ez elhangzik akár már az első telefonbeszélgetésben is, hogy ők azért keresnek minket, mert hogy azt gondolják, hogy a párjuknak is ez egy biztonságot adna, hogy egy férfi szereplő ugyancsak ott van a másik oldalon. És hogy ugye ez egy csapdája is ennek a helyzetnek, mert hogy ugye nekünk nagyon kell arra figyelnünk, hogy egyikünk se tegye le a voksát a pár valamelyik tagja mellett. Nem csinálhatjuk azt, hogy akkor Kata a pár hölgy tagjával, a feleséggel van, én pedig a férfi taggal, mert hogy ugye...
Vagy fordítva, az még izgalmasabb, nem? Hogyha Katának a férj mellett tenni le a voksát, te meg a feleség mellett, és mindig pártatlannak kell lenni. Azért hát ez egy nagyon izgalmas dolog lehet, nem?
Erre figyelnünk kell folyamatosan, és azért időről időre vannak ilyen finom elcsúszásaink, és amit már korábban is mondtunk, hogy erre nekünk nagyon jó az, hogy mi is beszélünk egymással. Uh-huh. Akár az ülés közben is kommunikálunk, és akár utána. Illetve a mi elrendezésünkből azért az is adódik, hogy van egy ilyen pici szünetünk, amikor úgy mi átbeszéljük így a dolgainkat, hogy mi lenne az a kis csomag, amit visszajeleznénk a pároknak.
Na de akkor, amikor egy ilyen noszogatott férj nagy nehezen megjelenik ezen a párterápián, akkor ott nincs ezzel úgy nehezebb dolgotok, hogy na akkor kényszer hatására jó, eljött. Utána még, tehát ott azért úgy megnyílik, rájön arra, hogy jó, nem is olyan nagy baj, hogy eljöttünk, és akkor utána még rá lehet arra venni, hogy nem tudom, még háromszor, négyszer, vagy nem tudom hányszor kell elmenni, hogy akkor ő ebben tényleg partner legyen.
Nagyon sokféle helyzet van. Alapvetően ugye az kiinduló pont lehet ez, amit Gábor is most vázolt, amire te is utaltál, hogy a hölgy az, aki noszogatja, és akkor megjelenik a férfi, aki azért nem annyira lelkes. Mi történik? Tulajdonképpen ők fogják eldönteni, hogy szeretnének-e velünk utána dolgozni. Tehát az első alkalom után megbeszéljük azt, hogy akkor hogy látják. Menjünk tovább, és mind a kettőktől külön választ várunk, és ez fontos. Nem lehet addig közösen dolgozni, amíg csak az egyik fél érzi úgy, hogy ő mindent belerakna ebbe, ő szeretne, kér házi feladatot. Ugye ez a módszer, amiről a Gábor beszélt, ez egy kicsit sajátos a családterápiában, hogy vannak ilyen elemek, ez az egyik, amit most említettél, nem biztos, hogy a nézőknek, teljesen nézőknek, ugye ez az a jártalom nálam, szóval a hallgató teljesen egyértelmű, hogy mit jelent ez. Ez azt jelenti, hogy másfél órásak az üléseink, és körülbelül egy óra múlva mi kérünk egy kis szünetet, ami nagyon furcsa, mert megkérjük a párt, hogy vagy ők menjenek ki, vagy mi kimegyünk, és elkezdjük Gáborral átbeszélni azt, hogy mi az, amit láttunk, mi az, amit fogunk mondani a párnak, mit fogunk visszajelezni, erre utalt az előbb, uh-huh. És ez egy nagyon izgalmas dolog, utána visszajön a pár, és már közösen elmondjuk, milyen erőforrásokat látunk, mit látunk a kapcsolatukba, hogyan érdemes együtt dolgoznunk, és utána ők döntenek minden alkalommal, ők döntenek, és közösen döntenek, hogy szeretnék-e ezt a munkát, és ez bizony egy 10-12 alkalmas munka a szerződéskötés után, ami egy idézőjeles szerződéskötés, mert csak szóban történik meg. A szerződéskötés azért fontos, hogy kijelöljük azt a fókuszt, hogy milyen irányba fogunk közösen dolgozni. Mert különben minden alkalommal beszélgetünk valamiről, az is nagyon fontos, de itt van egy cél, egy terápiás cél, amit szeretnénk közösen elérni, és ezt is közösen döntjük el.
Milyen hosszú egy ilyen alkalom egyébként? Tehát az első alkalommal mondjuk oda mennek, hány órát tart ez,
ahogy
a beszélgetés?
Kata is mondta, ez egy másfél
órás. Minden alkalom az első és másfél óra.
Uh-huh. Gyakorlatilag ti, hát hogy is mondjam, egy ilyen kapaszkodó vagytok, egy ilyen útmutató vagytok, hogy hogyan is kellene egy párnak például jól kommunikálni, tehát ez arra is nagyon jó, hogy ti együtt csináljátok ezt, hogy egyfajta minta is lehet arra, hogy hát így kellene otthon. Tehát ti mutattok erre például sémákat is?
Hát az a helyzet, hogy mi nagyon-nagyon gyakran a párnak a saját erőforrásaiból dolgozunk. Uh-huh. És ugye, amit Kata is említett, hogy ez egy nagyon erőforrás központú megközelítés. Nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy már az első ülés után van egy megkönnyebbülés, hogy nem is látnak rá a párok, hogy milyen erőforrásaik vannak, ugye, amivel eddig is valahogy menedzselték az életüket, meg a helyzeteket, helyzetekkel megküzdöttek. És ez nagyon sokat tud nekik segíteni, ha ezeket az erőforrásokat visszahallják akár tőlünk. Nagyon gyakran ezeket mondjuk kérdések formájában tesszük fel nekik, és vezetjük rá őket. De hogy amit még itt a módszerhez hozzá lehet adni, az az, hogy ugye itt ez gyakran két hetente másfél óra, de hogy a fő munka nem a másfél óra alatt történik, hanem a párok között, a ülések között ők dolgoznak.
És otthon a házi magukkal. Feladattal.
Hát akár a
milyen házi feladatokat adtok ti egy párnak is? Na, itt aztán végképp nem tudom elképzelni sok férfiról, hogy ebben úgy otthon részt vennének. Szóval hogy zajlik ez?
Nagyon érdekes ez, amit mondasz, mert pont erre gondoltam, hogy na, a házi feladat, amikor elmondjuk, hogy mi az első ülés, ami elmondjuk azt is, hogy milyen módszerrel dolgozunk, hogy néz ki ez az egész folyamat. 2-3 ülés után a szerződéskötés, utána kb. 10-12 ülés, tehát ennek van azért egy formai része, és amikor ott tartunk, ezt mindig megbeszéljük, hogy melyikünk fogja elmondani, hogy, és akkor mi házi feladatot is adunk, akkor néznek ránk, és egy ilyen blokk történik, hogy mi van? Hát felnőtt emberek vagyunk. És akkor próbáljuk elmondani, pont azt, amit a Gábor mondott, hogy ahhoz, hogy közösen dolgozzunk, ez egy folyamat, és mi azt szeretnénk, hogyha otthon is dolgoznának, és adunk olyan feladatokat, ugye mindig ez a pár mutatja meg, hogy milyen feladatra van szükség. Arra van szüksége, hogy például, hogy a szükségszót említettem, hogy fogalmazzák meg egymásnak a szükségleteiket, írják föl egy kis papírcédulára, mondjuk 5 darab szükségletüket, amit szeretnének, hogy a másiktól megkapjanak, és helyezzék be titkosan a párnája alá, például az elkövetkező 2 hétben, amíg találkozunk, szeretnénk, ha ez megtörténne, hozzá kell majd a kis cédulákat, és beszélgessünk róla. Tehát nagyon sokféle, nagyon izgalmas feladat van.
Egy másik tipikus házi feladat, mondjuk a folyamat elején. Rajzolják fel a párkapcsolatukat ábrázoló diagramot. Ugye egy vonallal, lényegében egy koordináta rendszerbe, ez azért már a matekórákat visszahozza elég jól. El szoktak kerekedni a szemek, de hogy igen, egy sávot rajzoljanak föl, mondjuk a 0-tól 10-es skálán, időben az alsó sávon, hogyan értékelik a kapcsolatukat, hogyan alakult az ő kapcsolatuknak a története. Ez egy tipikus házi feladat, és akkor utána ezt átbeszéljük. És nagyon jól tud ez segíteni az erőforrásoknak a megtalálásában, ugye, mert hogy ahol ezek a kilengések vannak, vagy elkezdenek fölfelé indulni, akkor az mit csináltak ők ott, amitől elkezdett a kapcsolatuk jó irányba alakulni.
Igen, mindig azt keresünk, hogy mit csinálnak jól együtt. Uh-huh. Tehát ez egy fontos dolog, pont amit a Gábor mondott, hogy mi az, amit ők jól tudnak együtt csinálni, mi ebből tudunk építkezni, és sokszor nem veszik észre.
Két dolog. Tehát leesik nekik közben a tantusz. Tehát van
ezt jól látni, igen.
Nem mindig a házi feladat készítés közben, de az ülésen azért ott azért szembesülnek vele, igen.
Fú, azért érdekes lett ezekről, ti nem csináltok egyébként ilyen tanulmányokat, vagy valahogy mentitek, vagy például nem tudom, videófelvételekkel, vagy ilyeset televíziósként. Tehát, hogy
nekem egyből az ugrott,
nem készítek bele ilyen műsort, nem, ez nem is lenne etikus. Jegyzeteket készítünk, nyilván azért, hogy tudjuk követni a folyamatot, de igazából ennek az intimitását megőrizzük, tehát sosem mondunk el, hogyha történetet mondunk, nagyon általánosakban beszélünk. Ha konkrétan keresztneveket használunk, akkor megváltoztatott keresztnével dolgozunk, pont ezért, hogy a párok teljes biztonságban lehessenek, hogy semmi, ami ott elhangzik a szobában, nem fog kijutni.
Say goodbye. Got
egy kávé micivel, és ma egy kis párterápiával. Nyitrai Kata és Balogh Gábor a vendégeim, akik pszichológusként, párterapeutaként és családterapeutaként is próbálnak segíteni nekünk, és mindazoknak, akik hozzájuk fordulnak. És én azt gondolom, hogy akiknek talán eszébe sem jut, hogy vannak megoldások, hogy vannak olyan kézzel fogható dolgok, amik segíthetnek nekünk, azoknak azért ez nagyon nagy kapaszkodó, és nagyon-nagyon megnyugtató lehet az, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát, hogy nem vagyunk egyedül sem a témában, sem a problémáinkkal, sem abban, hogy ennek keressük a megoldó kulcsait. Gábor, az, hogy mi ebben nem vagyunk egyedül, és hogy mennyi olyan tipikus helyzet van, erre azért ezek a megoldások, amiket ti alkalmaztok, ez nagyon jól működik, ugye? Tehát mik azok a kifejezetten olyan dolgok, amik azért ráerősítenek arra, hogy nem vagyunk egyedül. Ha például itt azt mondtátok, hogy itt a pároknál vannak különbözőségek, hogy ki miért megy vissza. Most nekem az jutott először eszembe, hogy nyilván azok, akik már 30 éve házasok mondjuk, és ott van egy ilyen nagy váltás, vagy egy nagy változás. De a kisgyerekes például, ahol még friss házasok, na ott például eszembe nem jutna, hogy most ott párterápiára hogyan is van szükség, miért?
Hát igen, a kisgyerekes pároknál gyakran abba a csapdába esnek, hogy a gyerekek jönnek egymás után. És van valami minta, amit követnek mondjuk a családjuk korábbi, a származási családjuk mentén, de hogy nincsen arra eszközük, nem találnak arra módot, hogy ők hogyan tartsák meg azt a párt, akik ők voltak, mielőtt gyerekeik lettek. És hogy ugye, amit kérdeztél, hogy ugye nincsenek egyedül ezzel a helyzettel, ezt mi mindig vissza is csatoljuk nekik. Emiatt ugye fontos nekünk ez a szakmaiság, hogy tudjuk, hogy mik a kereteink. És akkor ezeket a kereteket mi ilyen módon használjuk is, hogy akkor visszacsatoljuk nekik, hogy igen, önök most egy olyan életciklusban vannak, amikor ez standarden nehézséget okoz önöknek, és hogy ezzel mi egyébként le is vesszük a terhét ennek a helyzetnek őróluk. Másrészt alakul egy bizalom, hogy igen, nem vagyunk egyedül a problémánk, ott a szobában sem.
Igen, ez nagyon fontos, amit a Gábor mondott, mert hogy sok esetben tényleg ez van, hogy ez nem azt jelenti, hogy elbagatelizáljuk a problémáikat. Ó, ez mindenkivel megtörténik, ne is foglalkozz vele, majd lesz ez így, hanem hogy azt érzik meg, hogy ez természetes velejárója ennek a helyzetnek, amiben vannak. Most gondolj el egy olyat, hogy mondjuk ikrek születnek, akkor még születik még egy pici baba, és akkor ott a három picivel mikor jut el a család külön, a gyerekek nélkül a pár, újra vacsorázni, újra beszélgetni, miközben az igény megvan rá. És ilyenkor az legelején a műsor elén említetted az én időt. Nagyon fontos ebben a pillanatban az, hogy hogyan tudnak akár a pár külön-külön egyik tagja, másik tagja elmenni, mondjuk a férfi tag szeretne a barátaival sörözni, hogyan oldják meg, és erről fontos beszélni, mert abban a pillanatban neki nem lesz lehetősége arra, hogy elmenjen, hiszen milyen dolog itt hagyni valakit három pici gyerekkel, nem itt ott hagyod, hanem most elmész feltöltődni, és meghagyod azt az időt majd a feleségednek is, hogy ő is elmehessen a barátnőivel kávézni, vacsorázni, vagy amit ő szeretne, vagy sportolni, és abban a pillanatban figyelsz a másikra, és párként működsz, nem anyaként és apaként, hanem párként. Ez, amit a leghamarabb, azért, mert fáradtak vagyunk, elveszítünk, mert nem tudunk már így működni. Elvisz minket ez a sok minden, és erre mutatunk rá, hogy ez természetes, hogy elvisz, de ne engedjük. Figyeljünk rá, és figyeljünk még egy dologra az én idő mellett, az úgynevezett mi időre, hogy mikor tudunk pedig kettesben elmenni. Tehát nagyon korán már érdemes nagymamát, nagypapát, babysittert, bárkit bevonva lehetőséget adni arra, hogy a pár elmehessen. Mert abban a pillanatban megint az van, hogy ők párként nem működnek együtt, nem funkcionálnak. Amiben funkcionálnak, hogy kivetted a mosógéből a ruhát, és akkor a gyereket most te vidd el a bölcsibe, én meg az óviba, és nem beszélnek olyan dolgokról, amiről fontos beszélgetni. És akkor persze, hogy elmarad, és akkor te mondtad az, hogy hát nem kommunikálnak, de kommunikálnak csak ezen a szinten, ezen a felületes szinten, és a mélyebb beszélgetések maradnak el, hiszen egy gyereksírás mellett nagyon nehéz arról beszélni, hogy akkor te most hogy érzed magad.
Az jutott eszembe, hogy gyakorlatilag erre tényleg mindenkinek szüksége lenne. Tehát ez egy ilyen 12 alkalmas tanfolyam jutott eszembe, amire mindenkit be kéne íratni, életvitel tanfolyam, vagy akár gimnáziumban kötelezővé kellene tenni, hogy én még tanultam ilyet egyébként fakultáción, hogy nevelési alapismeretek, És ott például azt tudom, hogy voltak ilyen ezt érintő dolgok, de hogy a mai fiataloknál, tehát ahhoz, hogy mondjuk ő elinduljon a saját életében, amikor külön életet kezd egy 20 éves, hát hogyha ezekkel már tisztában lenne, vagy ezekről lenne valami fogalma, hogy hát igen, nem önző módon csinálom a magam kis dolgait, hanem már eleve felkészülök arra, hogy igen, nekem ezt, az én időm az nekem jár, ahhoz ragaszkodjunk, de ez majd akkor is kell, amikor már ketten vagyunk. Tehát, hogy ezeket a dolgokat valahogy úgy beilleszteni az emberek általánosan az életébe, tehát az egy óriási dolog lenne, nem? Tehát, hogy ebben nektek iszonyatosan nagy szerepetek van, lehet, hogy a jövőben mondjuk ez tényleg természetesebbé váljon, főleg most itt a fiatalokra gondolok, hogy mert hogyha ők már jól indulnak, akkor talán utána kevesebb lesz a válás. Több lesz tényleg a gyerek, több lesz az egészséges épp család. Tehát, hogy van egy nagyon hosszú távú folyamat ennek a történetnek. Vagy én ezt túl dimenzionálom?
Szerintem nem dimenzionálod túl, de hogy igen, ez alakul. Ez is alakul, ahogy beszéltünk arról, hogy a pszichológushoz fordulni az talán már egyre kevésbé tabu. De hogy hála mondjuk, ritkán mondok ilyet, hála a közösségi médiának, meg egyébként a médiának, azért a pszichológusok, a terapeuták, ugyanígy a családterapeuták is egyre nagyobb szerepet kapnak. És fontos igen a kvázi erre az éles, egészséges életre nevelés is, mondhatjuk így, vagy a családi életre nevelés is. Ez is, hogy hogyan érdemes ezeket a dolgokat csinálni.
Kata, gyakorló anyukaként, te ezt így tudatosan vagy tudatalatt, te gyerekeidnek, akik mindenféle korosztályból még tudom, hogy vannak, tehát hogy szerencsére te nálad azért ez egy nagyon hamar visszacsatolás érkezhet, nem? Hogy a gyerekeknél ez hogyan működik?
Mármint, hogy ők hogyan működnek, majd leendő párkapcsolataikban, arra gondolsz?
Igen, tehát látod, de igen, igen, tehát az ő működésükben most, hogy ő náluk ez például ez ugye, ezt úgy maguktól, vagy nem maguktól érzik, vagy ez hogy van, hogyan lehet ezt jól csinálni egyébként szülőként?
Nagyon nehéz a kérdés, de nem akarom kikerülni, csak még visszautalok egy dologra. Amiről beszélünk, ugye ez a pszichoedukáció, hogy képezzük az embereket arra, pont az ilyen nagyon alap dolgokra, mint ahogy beszélgetünk arra, hogy gazdasági ismereteik sincsenek sok gyereknek, vagy sok fiatalnak, ugyanúgy teljesen egyetértek veled, nincsenek meg az ismereteik, és nagyon klassz lenne, hogyha meg lenne, és azért van ebben egy nyitás, most van egy műsor, ami erről szól, van nagyon sok fórum, ahol tényleg lehet erről végre beszélni, és sokat beszélni, és akkor eljutnak az információk. Nagyon sok olyan fórum van, amit a Gábor is mondtak, akár a közösségi médián keresztül lehet utána olvasni, és aki egy kicsit is figyel rá, az tudja már ezeket az információkat legalább megszerezni, de hogy ez még nem általános, az biztos, és ezért van az, hogy sokszor ez meglepetést okoz.
Let's go! I'm only interested if I can help you alive. Yeah. I know I sound serious, baby, I am. You're a fine piece of real estate, and I'm gonna get me some land. Oh yeah. So don't try to run, honey. Love can be fun. There's no need.
Egy jó kávéhoz mit szólnátok? És a hallgatók, remélem, hogy mindenki velünk együtt kávézik, még van egy picike időnk a mai műsorból, és hát itt a tavasz, úgyhogy szeretnénk egyrészt nagyon sok friss, új és nagyon szép párkapcsolatnak a nyomon követője lenni, meg ugye, ha csak itt szétnézünk a barátaink körében is, hogy ki hogy él, mennyire boldog, hát ilyenkor tavasszal mindenki szerintem arra gondol, hogy na, még boldogabbak lesznek, hát akkor ezen segítsünk. És a mai adásunkban ugye egy kis párterápia és családterápia volt a vezérfonal, amiből azért még maradt itt nekem néhány kérdés, ami gyorsan így a műsor végére, ha már itt az előbb itt a gyerekekről beszélgettünk, Ata, gyorsan ugorjunk akkor oda-vissza. Gyerekek, és én azt mondtam, hogy neked például több korosztályból is vannak gyerekeid, így aztán te sok mindent megélhetsz, láthatsz. Például van ez a nagyon divatos kifejezés, hogy mama hotel. Ez például nálatok működik? Te látsz erre utaló jeleket?
Igen, most válaszolok arra, amit valójában kérdeztél. Ugye a három gyerekem az egyik még kamasz, vele megélem a kamaszkornak a fantasztikus lehetőségeit, a másik kettő már nagyobb, 21 és 23 évesek, és én azt egy pozitív dolognak tartom, hogy ők nem ragadtak bele a baba-mama hotelbe, hogy nevezzük, hogy igazából én főzök, mosok, kiszolgálom őket, ők járnak az egyetemre, mondjuk az egyiknél nehéz is lenne, mert külföldre jár, de hogy nem ez a szemlélet van, hanem ők szerettek volna önállósulni, saját lábra állni, és az úgynevezett kifejezés, amit megint lehet hallani, ez a kapu nyitási pánik. Tehát nem csak kapu zárási pánik van, amikor ugye az életünk azt gondoljuk, hogy vége van, és akkor gyorsan még élni szeretnénk, hanem kapu nyitási is, amikor az az érzés van, hogy nem tudom elkezdeni az életemet, kicsit még tartok, akkor most melyik egyetemre járjak? Hogy is legyen ez? És akár 10-12 éven keresztül még otthon lakok, nem kezdődöm el a saját életemet, nem költözök össze a barátnőmmel, a barátommal, és ezt az én fiaimnál nem látom. És ez egy nagyon jó jelzés. Ez nem azt jelenti, hogy én most mindent jól csináltam, vagy hogy én annyira jól működtettem a mi család életünket, de biztos, hogy benne van az a fajta mintakövetés, hogy én szerettem volna, nagyon szeretem, hogyha otthon vannak, de hogyha ők szeretnének önállósulni, akkor az én dolgom szülőként, hogy ebben támogassam. És nem vagy messze az igazságtól, amikor kérdezted, sok esetben van olyan család, aki azt jelezte vissza, hogy azért választottak minket, mert nekik nagyon tetszett az, hogy nekem van három gyerekem, akkor valószínűleg van elképzelésem arról, ami a probléma velük jöttek, és nagyon jó, hogy van egy férfi, aki meg tud a másik oldalra is akár. Én nem azt mondom, hogy állni, mert hogy nem jó ez, amikor szövetséges a férfi, bár sokszor nincs észreveszem, hogy a férfi így kihajol, és Gábornak elkezd mesélni, és akkor próbálom jelezni, hogy én is ott vagyok, és jó lenne nekem is mesélne, tehát hogy van ez a szemléletbeli különbség, de ez igazából nem szövetséges, segítség a másik félnek.
A kapuzárási pánikról nekem mindig hát nyilván a férfiak jutnak eszembe, akiknél általában megvan. Bocsánat, Gábor, csúnyán néz rám, de hát de férfiaknál szokott az lenni, nem? Hogy ezt a nők mondják, hogy, uh-huh. hogy kapuzárás
is
van, hogy egy... hogy eljutott egy bizonyos korig, és akkor ott, nem tudom, hiába házas, nem tudom, 20 éve, de azt szokták mondani, na hát persze kapuzárási pánik, és akkor most elkezd futni, szaladni a nők után, vagy nem tudom, és akkor így megbolondulnak állítólag a férfiak. Ez egyébként nőkre is ugyanúgy jellemző? Vagy ez egyébként csak egy ilyen teljesen sablon felvetés és
nem, de hogy emögött nagyon sok minden lehet, igen, és talán én itt nem a nemet emelném ki, mint egy változót, hanem a élethelyzetet, nagyon sok területen megélhetjük magunkat. Ugye nem csak a párkapcsolat, akármis mennyire is ez a témánk ma, de hogy azért az életünknek vannak más területe is, mondjuk a munka, hivatás, ott is fontos, hogy hogyan éljük meg magunkat. Szóval, hogy ez a kapuzárási pánik, ez egy összetettebb kérdés talán ennél, mint hogy akkor nem tudom én, elkezdi a haját
szárítani. A megcsalásból indultunk ki, mert hogy ez egy olyan általános dolog. Igen. De a nőknél is ugyanúgy jellemző ez, Kata? Tehát, hogy van kapuzárási pánik a nőknél? Valamilyen korosztály utal, vagy mutat erre? Volt ilyen esetetek?
Igazából én azért gondolom, és így nézünk egymásra Gáborra, mert nagyon hasonlót gondolunk, hogy ezek helyzetek, amikor valaki úgy érzi, hogy akkor most egy új dolgot szeretne, hiszen az életének egy bizonyos jelentős része lezárult. Például ez az üres fészek, amiről beszéltünk, elmentek a gyerekek, és most kezdeni kell valamit vagy egymással, vagy mással, vagy lehet más partnerrel, vagy lehet egymással kezdeni, de akkor is érdemes kialakítani például új szokásokat. És ezt is mondhatjuk azt, hogy egy kapuzárási pánik, hogy úristen, még meg kell megmásznom valamelyik hegyet, mert azt még nem tettem meg, át kell úsznom a Balatont, vagy bármilyen elkezdek most hirtelen motorozni, és ezek női férfi részről azt gondolom, hogy egyformán megjelennek. Uh-huh. Az, amit te mondasz, az nyilván a legközismertebb, hogy a férfiak azt mondják, hogy jó, hát akkor együtt éltem 30 évig a feleségemmel, és most keresnék egy sokkal fiatalabbat, és akkor felé nyitok, és akkor elkezdek egy új kapcsolatot, de maga az, hogy ez honnan jön, ez ennél mélyebb, és sokrétűbb, és hát erre is utalt az előbb Gábor.
Azért még gyorsan a mai adásban két ilyen nagyon egyszerű kis fogalmat segítsetek nekem megmagyarázni a hallgatók kedvéért. Pszichoedukáció. Gábor.
Hát, erről, hát ha ez a kedvencetek. Erről beszéltünk lényegében már korábban, hogy fontos az, hogy a párok, akik hozzánk jönnek, akik ülnek velünk szemben, azok gyarapodjanak tárgyi tudásban is. Szóval, hogy rálássanak arra a dologra, hogy az nem csak velük van, hanem ez mondjuk egy olyan pszichológiai jelenség, ami ránk emberekre jellemző, és akkor ezt ilyen módon meséljük nekik, mondjuk nekik, ilyen módon kvázi tanítjuk őket. Ezzel levéve a terhét annak, hogy velem van a baj, mert ugye kik járnak általában a pszichológushoz, vagy kik mennek, akik azt gondolják, hogy velük valami probléma van.
Uh-huh. Igen, és ez fontos dolog a pont, amit mondasz, mert hogy sok esetben, aki eljön, az meglepődik azon, hogy mi beavatjuk őt. Tehát nem úgy csinálunk, mint ha mi lennénk a baromi okosak, és mindent megmondunk. Ja, hát ez ezért van, mi ezt tudjuk. Hanem ezt a tudást, és ezért mondtuk ezt, és jó a fordítás, a pszichoedukáció, uh-huh. Tehát edukáljuk, tanítjuk, elmondjuk a dolgokat, és sokkal könnyebb úgy megérteni. Tehát adunk egy megértést, hogy miért érzi magát így, és nem megtartjuk a tudást, és akkor onnan abból a magaslati székből mi válaszolgatunk, és tulajdonképpen terelgetjük az ő életét, mintha mi mindent tudnánk. Mi a saját életünket tudjuk megoldani. Ők a saját életüket, ehhez adunk eszközöket, ehhez adunk segítséget. Ez az egész folyamat tulajdonképpen erről szól.
Hát megpróbáljuk ugye kapcsolni mindig ezeket a terminusokat az adott helyzethez, hogy ő azt hogy éli meg az életében. Ugye nyilván nekünk is akkor jutott a helyszínen eszünkbe, hogyha látunk valami ilyesmi kapcsolódást. És akkor, hogy ön ezt hogy éli meg akkor, hogy
na hát azt olyan szépen befejeztétek, olyan szépen elmondtátok, hogy bár én nagyon-nagyon sajnálom, de ha minden igaz, akkor elfogyott az időnk, úgyhogy azt, hogy mit jelent a transzgeneráció, azért azt majd remélem, hogy a következő műsorunkban elmagyarázzátok, illetve tovább visszük ezt a történetet. Úgyhogy én szerintem szebb ajándékot nőnapra például nem is tudnánk elképzelni a hallgatóknak, úgyhogy találkozzunk egy hét múlva ismét, és én várom a hallgatókat is. Nektek köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, hogy Micivel kávéztatok. Tegyék ezt a hallgatók is jövő héten is, hiszen akkor is lesz egy kávé Micivel. Viszont hallásra, sziasztok! Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba ba ba. Still craving your
little sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba-da-da-da, da-da-da.